Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a prostitúció nemzetközi szabályozásáról beszélgetünk Juhász Borbála nőtörténésszel, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkatársával, volt elnökével. Bori fontos tudással és tapasztalatokkal rendelkezik a nőjogi érdekérvényesítés és szakértői munka terén. Az említett posztjai mellett az Európai Női Lobby alelnöke és az NLC volt ombudswomanja is volt, illetve az elmúlt két évben gyerekvédelmi intézményekben dolgozott. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk! Szervusz, Bori!
Szia!
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és mielőtt rátérünk a szabályozási dzsungelre, ami itt Európában meg nemzetközi szintéren van a prostitúcióval kapcsolatban, szeretném, hogyha körbejárnánk egy kicsit a terminológiát, mert hogy ha esetleg valakinek nincs mélyebb tudása erről a területről, legalábbis hallhatott arról a fajta diskurzusról, hogy beszélünk prostitúcióról, beszélünk szexmunkáról, beszélünk emberkereskedelemről, de hogy tulajdonképpen melyik fogalom mit akar, és milyen viták vannak adott esetben a szóhasználatok kapcsán, és ezek milyen szabályozási kérdéseket vetnek fel.
Így van, hát jó nagy téma, és a szavak ugye varázserejűek, mint tudjuk, és a jogban is nagyon fontos, hogy milyen szót használunk. Gyakorlatilag az ember kiejti azt a szót, hogy prostituált, vagy szexmunkás, vagy emberkereskedelem áldozata, is rögtön be lehet azonosítani, hogy valószínűleg mit gondol erről a kérdésről, esetleg milyen háttérből jön, vagy milyen pozícióból beszél. Balogh Lídia fantasztikus kollégámmal készítettünk egy tanulmányt, amely majd először egy argentin folyóiratban fog megjelenni. Ő egyébként a Hunren Jogtudományi Intézetében dolgozik, és pontosan ezt jártuk körbe, ezt a kérdést, hogy a jogban milyen terminológiák honosodtak meg. És hogy aki ezt vagy azt használja, az tulajdonképpen mire gondol, egyáltalán feloldható-e az az ellentét, ami a prostitúció szót használók és a szexmunkás szót használók között van. Ezt bár nem annyira drámai, tehát azért még halálos áldozata nem volt, de körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Madács ember tragédiájában, a bizánci színben a homo lucion vagy homo illusion szót követő szektáknak a gondolkodását. De az engem is meglepett, hogy amikor külön rákerestem tegnap, hogy tulajdonképpen a sex work szó, az mikor jelent meg először, hogy az nagyon későn történt, természetesen, akár csak bizonyos frissítő italok, ez is Amerikából származik. Az 1980-as években találta fel ezt a szót egy nő, méghozzá egy prostitúcióban is valamikor involvált nő, akkor, akit Carol Lee-nek hívtak, ő egyébként nemrég hunyt el, és egy nagyon nagy szexmunkás aktivista volt, az úgynevezett piros vagy vörös esernyős mozgalom egyik megalapítója is New Yorkban. Nagyon érdekes a története, mert kicsit rávilágít arra, hogy a szexmunka szó azért az tágabb, mint a prostitúció. Kicsit úgy képzeljük el, mint a rovar-bogár dolgot, tehát egy tágabb kategória az, hogy szexmunkás, azoknak egy része a prostituált, vagyis minden prostituált szexmunkás, de nem biztos, hogy minden szexmunkás effektíve prostituált. Ki volt ez a Carol Lee, aki aztán művész nevén, mondjuk magyarra úgy fordíthatnánk, hogy a vörös lotyó, The Scarlet Herlot címen vezetett egy blogot, illetve színházi előadásokat is írt, és ilyen One Woman Show-val lépett fel, de eredetileg New Yorkból származik, ahol kreatív írásból lett több diplomája is, majd átment még a 70-es években a nyugati partra, és akkor ott San Francisco környékén lett prostituált, de valószínűleg nem olyan nagyon sokáig művelte ezt, mert utána átnyergelt erre a lobbizásra, amit ugye én is csinálok, csak én más célok érdekében, és azért úgy gondolom, hogy az effektív behatolásos pénzért való szexben valószínűleg később már nem annyira működött közre, hiszen egy nagyon elismert színházi rendező lett, filmrendező is lett, illetve hát ennek a szexmunkás mozgalomnak az egyik megalapítója és vezetője. És ez azért fontos elmondani, mert gyakran, akik fellépnek a prostitúcióban élő nők nevében, mint szexmunkások, azok nem biztos, hogy effektíve minden nap valaki a különböző nyílásaikat az ő péniszével megdugja, és akár rájuk élvez, elnézést a hallgatóságtól, vagy folytogatja
itt
őket.
Itt nem kell elnézést kell, mert hozzá vannak szokva a hallgatók a zsófilterben az ilyen beszédhez.
Tehát az lehet, hogy mondjuk a pornóiparban dolgozik, vagy lehet, hogy esetleg madám, nem is konkrét szexmunkás, tehát kinn az utcán strihelő, ugye prostituált, vagy egy eszkort, vagy csak valamikor volt az, vagy tényleg valamennyire szabadon megválogathatja a klienseit, de minden esetre nekem van egy olyan gyanúm, hogy nagyon sokan, akik nyilvánosságot kapnak, és ezekben a mozgalmakban vezető pozícióra tesznek szert, azok már nem a prostitúció mindennapi szörnyű valóságában dolgoznak, vagy vannak.
Azt segíts megérteni, hogy akkor ez a harc, ami zajlik a két fél között, ez tulajdonképpen miről szól lényegében, és a két tábornak mi az alapvető konfliktusa egymással, mert hogy most a terminológia mentén elindultunk, és tök érzékletesen leírtad, hogy akkor mit jelent a két kategória, és nem egyeznek, de hogy tulajdonképpen mi a konfliktus tárgya.
Igazából a jogi szabályozás, tehát nagyon tulajdonképpen uncsi dolgok, nemzetközi egyezmények, törvények, rendeletek vannak a háttérben, mármint nyilván egy jogásznak nem uncsi, nekem sem uncsi, de valószínűleg sokaknak az, és hogy az hogyan képeződik le a valóságban. Mert ha megnézzük, hogy hány szereplője van egy ilyen pénzért, vagy valamilyen ellenszolgáltatásért veszünk szexuális aktust, vagy tevékenységet, akkor először is van a vásárló, aki nélkül az egész nem jött volna létre, mert egy árut akar megvenni. Itt egy vita van egyébként a különböző oldalak között, hogy itt tényleg egy szexuális aktust veszem meg, vagy valójában erőszakot vesz meg, amelyet korábban már mások azon a nőn, kislányon sokszor elkövettek. Tehát tulajdonképpen, hogy az adásvétel tárgya. Tehát először is van, aki megveszi. Aztán van az, akit megvesznek, ez a prostituált, vagy mások úgy fogalmaznak, hogy a szexmunkás, és van, aki ezt a tranzakciót elősegíti, vagy a hasznot lefölözi. Ez a futtató, vagy a madám, de egy csomó minden más is épülhet köré, tehát azok, akik kvázi ilyen taxisofőrként szállítják a lányokat, mondjuk Borsodból Zürichbe és vissza, vagy az a lakáskiadó Svájcban, vagy Németországban, aki az piaci árnál 10-szer magasabb pénzt húz le a prostituáltakról, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy egyébként ott mennyit kéne fizetni, nem is beszélik a nyelvet, és lehet, hogy még az útlevelük sincsen náluk. Tehát ezek mind kvázi a kihasználói ennek, de azért alapvetően mégiscsak van a vevő, van, akit megvesznek, és van, aki ezt kizsákmányolja. És a különböző jogi modellek különböznek abban, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a három szereplőhöz. A klasszikus, mondjuk még a 19. végén, 20. század elején, de a szocialista országokban egészen a rendszerváltozásokig, vagy Horvátországban gyakorlatilag a mai napig, mind a hármat tulajdonképpen mind a kettőt büntették, tehát a prostituáltat, a léha nőt, illetve azt is, aki kizsákmányolta őt. Nagyon sokáig az senkinek nem jutott eszébe, hogy azt is büntesse, aki megvásárolja ezt a dolgot. Tehát a klienset nagyon sokáig senkinek nem jutott eszébe büntetni. Később aztán az második világháború után ugye az emberi jogok azok nagyon fontos szerepre tettek szert. Bocsánat a történelem óráért, de ugye a megalakult ENSZ az mindenféle egyezményt hozott létre azért, hogy soha többet ne legyen háború, és soha többet ne lehessen nagy adagban kiirtani embereket, gyakorlatilag röviden erről volt szó, mert hogy az emberi méltóság az elidegeníthetetlen. Ez itt egy kulcsfogalom lesz az emberi méltóság majd, és elkezdték büntetni a futtatókat, madámokat. Ekkor zártak be nagyon sok bordélyt, például Magyarországon is, ugye Budapest is tele volt bordéllyal, ahol itt fölvesszük egyébként ezt a podcastot, nem messze innen, kicsit a körúthoz közelebb, ezt tudjuk történelmi leírásokból, nagyon sok prostituált működött, és hát más utcákban, amik már részben 8. kerületiek, és mai napig ugye jelentős ott a prostitúció, tehát voltak ezek a bordélyházak, amiket a szocializmusban megszüntettek. De azért Nyugat-Európában is, aki az ENSZ-nek az úgynevezett New York-i egyezményéhez csatlakozott, ami 1950-ben lett hatályos, 49-ben írták alá, bizony az emberi méltóságra hivatkozva azt mondták, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket, így a prostituáltakat sem. Tehát voltak rendszerek, amik elkezdték büntetni a kizsákmányolót, a futtatót vagy a madámot. És akkor egészen tulajdonképpen a 2000-es évekig, 90-es évek végéig kell arra várnunk, hogy az összeszerelhető bútorairól és az ismert ország, Svédország nagyon pragmatikusan, ösztökélve persze a nagyon erős feminista mozgalmától, úgy gondolta, hogy annak hát van valami értelme, hogy büntessük a futtatót, meg próbáljuk segíteni a prostituáltat, hogy kikeveredjen a rossz helyzetéből, de mi lenne, hogyha az egésznek a mozgatórugójával kezdenénk valamit, azokkal a pasikkal, akik szexet akarnak venni pénzért. És ekkor bevezették az úgynevezett svéd modellt, amely segíti a prostituáltat, tehát nem bünteti ebben a modellben a kiegés az nem büntetendő. Bünteti ugyanúgy a futtatót, mint eddig minden ország, amely csatlakozott ehhez az ENSZ egyezményhez, viszont elkezdte büntetni a vásárlót is, és pénzbírsággal, illetve különböző ilyen újságban való megszégyenítéssel, de egyúttal tulajdonképpen ilyen társadalom közvélemény formáló kampányokat is indított, elsősorban a férfiakat megcélozva ezzel. Később ez a modell elterjedt más északi skandináv országokban is, és ezért aztán már északi modellnek hívták, utána elkezdett terjedni mediterrán országokban is, mint Franciaország vagy Izrael, és akkor már nem hívhattuk teljes mértékben északi modellnek, és ezért kapott egy új, szép nevet, hogy egyenlőség modell, mert az volt a háttérben, hogy addig nő és férfi nem lehet igazán egyenlő társadalmilag, amíg a prostitúció jelensége létezik. És ez egyébként visszavezet minket az emberi méltóság fogalmához, mert hát talán itt már a podcastokban is elhangzott, hogy az emberjogi szavak kategóriáját mindenki használja. Pro és kontra. Akik az abortuszt támogatják, az emberi méltóságra hivatkoznak, akik az abortuszt ellenzik, az emberi méltóságra hivatkoznak. Akik nagyon baloldaliak, az emberi méltóságra hivatkoznak, akik neokonzervatívok, az emberi méltóságra hivatkoznak. Most ugyanez van a prostitúció kérdésében is, hogy vajon az ember egyéni méltósága, az miért ne engedhetné meg, hogy ő megválassza a saját foglalkozását, hogy ő akár abból élhessen, hogy eladja a testét. Ez egyébként az emberi méltóságnak egy ilyen individualista értelmezése, de van egy másik, amely egy kicsit absztraktabban fogalmazza meg az emberi méltóságot kollektíven, és azt mondja, hogy lehet, hogy az én személyes emberi méltóságomat nem sértették az, hogy engem nem vették meg, én nem adtam el a testem, de egy sziszterem testét, akár egy ismeretlen magyar kislányét, roma nőjét megverték, eladták, lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy szabadon adta oda. Az, hogy vele ez megtörténhetett, hogy vannak olyan férfiak, akik tudják, hogy ők megvehetik egy kislány, egy nő testét, és annak testnyílásait, az az én emberi méltóságomat is sérti, mivel van bennünk két közös dolog, én is nő vagyok, kettő, én is ember vagyok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos filozófiai kérdés, és egy csomó jogi ügy vagy per, ez erre vezethető vissza, hogy hogyan értelmezzük az emberi méltóság fogalmát. Mert a sex worker, a sex munkás lobby ugyanúgy ezt a kategóriát használja, mint azok a feministák például, hozzájuk tartozom én is egyébként, akik az északi modellt szeretnék látni, és mi prostitúcióról beszélünk. Hozzáteszem, ha itt a stúdióban ülne egy érintett nő, és ő azt kérné, hogy én hívjam őt szexmunkásnak, mert őt sérti a prostitúció szó, akkor én úgy nevezném őt. Sőt, bárhogy kéri, én ezt a szót használnám. Gyakran kutatók ezt úgy hidalják át, hogy azt mondják, hogy prostitúcióban élő nő. Csak ez egy kicsit nehézkes.
Igen, a más témákban is érzékelhető a szavaknak a folyamatos ilyen felülírása, meg ilyen, nem is tudom, szoftosítása, hogy ilyen szép magyarul mondjam. Tehát, hogy most már nem illik azt mondani, hogy fogyatékos nő, hanem fogyatékkal élő. Tehát, hogy egy csomó ilyen trend van a nyelvben is, amit így folyamatosan úgy érzi az ember, hogy update-elni kell. Szerintem is nagyon érdekes ez, hogy az emberi jogi nyelvezetet hogy használják különböző oldalak, és ugye az összes ilyen nők elleni erőszakkal kapcsolatos témában megfigyelhető az, hogy mindig van egy tábor, akik arra hivatkoznak, hogy az egyén szabadsága az tulajdonképpen mindenek felett áll, mármint döntési szabadsága, abban, hogy ő hogy adott esetben akár kizsákmányolhatja magát, vagy szabadon odaadhatja magát használatra. És nyilván ez nagyon nehéz elválasztani az ilyen fogyasztói társadalom mentalitástól, a kapitalista berendezkedéstől, hogy gyakorlatilag mindenünk, a testrészeink is, az egész testünk is áruvá formálható, stb. Ezzel együtt a prostitúcióra ugye hát minden második, vagy talán minden első ember azt mondja, hogy hát ez a legősibb mesterség, és nagyon-nagyon régóta romantizálva van a populáris kultúrában is. Szerintem az én korosztályomban mindenki emlékszik talán a Velencei Kurtizán című filmre, akkor a Pretty Woman-re, az összes ilyen kultfilmre, ami valamilyen nagyon izgivá karakterizált prostituáltról szól, aki hát persze ki van zsákmányolva, de úgy ura lesz a saját helyzetének, és amúgy ő így ebben megtalálja az ő számítását, meg mindenféle módon a Gésa naplója jut még eszembe. Oda akarok kiukadni, hogy az átlag ember fejében azért elég nagy kavar lehet ezek alapján azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen most akkor most mi van? Feministák között is mondják azt valakik, hogy ez egy ugyanolyan munkának tekintendő, mint bármi más. Vannak az egyenlőségmodellben hívők, vagy abolicionisták, így is mondhatnánk, akik azt mondják, hogy de nem, a prostitúció az alapvetően egy kizsákmányoló tevékenység, és kollektíven gondolnak erre. Nyilván én is ebben a táborban vagyok. És minthogyha mindig itt ütközne az ember egy ilyen falnak, hogy valaki mindig lesz, aki azt mondja, hogy de hát ez az én választásom. És szerintem itt fontos lenne esetleg megemlíteni azt, hogy tulajdonképpen mi a prostitúció valósága, tehát mi az, ami történik on the ground, a terepen. Ugye nemrég volt a hepagósokkal pont a türelmi zónákról egy adásom, amiben már ezt érintettük, jó mélységesen, de esetleg ha tudnál hozni történeteket, vagy elemzéseket, tudásokat arra vonatkozóan, hogy mit kell tudni mondjuk Európán belül a prostituáltak helyzetéről, mennyire szabad az a döntés, és hogy képzeljük el ezt tulajdonképpen?
Hát nagyon szívesen, vagy nem szívesen, de hozok ilyen példákat. De még előtte az emberkereskedelem szót is tisztáznám, mert ugye az volt a harmadik szó, prostitúció, szexmunka és emberkereskedelem. Hát ahogy kibogaráztam, hogy a szexmunka szót azt a 80-as évek elején használta először Carol Lee, az emberkereskedelem szót angolul, természetesen ez is amerikai, tehát angolul, a New York Tribune-ben jelent meg először 1904-ben, ez a trafficking in persons, és itt a trafficnek nem a közlekedéshez van köze, de ahhoz egyébként köze volt, hogy egy áldozatot átvisznek-e egy amerikai állam egyik határán belülről a másik határba, tehát van-e egy ilyen határátlépés. Most már nincsen az emberkereskedelem definíciójában ez benne, hanem a kényszerítésen alapul, és akkor az amerikaiak ezt a trafficking in persons, az európaiak a trafficking in human beings használják, és hogy még elidegenítőbb legyen, amikor valaki ilyen Európai Uniós vagy ENSZ-es ülésekre megy, vagy erről olvas, akkor betűszavakat használnak, vannak, mert csak akkor vagy a klán tagja, ha érted a betűszavakat. Tehát az emberkereskedelem amerikai angolul tip, és amiről egyébként Magyarországnak rendszeres jelentést kell küldeni az Egyesült Államok számára, és Európában pedig THB, és ez nem egy drog, hanem ez a Trafficking in Human Beings-nek a rövidítése. Ez ugyanez a történet lesz most, hogy rovar vagy bogár, az emberkereskedelem fogalma, az magába foglalja a prostitúciót, de az annak csak egy része. Ugye mindig mindenhol elmondják, hogy a legnagyobb arányban az emberkereskedelem áldozatai, azok szexuális célú kizsákmányolás áldozatai, azért trafikelik őket, tehát viszik őket A-ból B-be, vagy adott esetben most már az se kell hozzá, hogy A-ból B-be vigyék, azért zsákmányolják ki őket, mert szexet akar valaki megvenni pénzért, de ide tartozik még a munkacélú kizsákmányolás, ide tartozik akár a szervkereskedelem, a Magyarországon vidéken gyakori házkörüli rabszolgaság, magyarul csicskáztatás, a kényszerházasság és a gyermekek illegális adoptálása is. Tehát nagyon-nagyon sok minden. Ettől, hogy a nő és a prostitúció szó kikerült ebből az egész dologból, tehát éveket lehet úgy dolgozni a témán, amikor effektíve prostituáltakkal dolgozik az ember, hogy ezt a szót ne ejtse ki, mert csak azt mondja, hogy szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem áldozata. Ettől egy kicsit sterillé válik a dolog, mint egy eltávolodik a mindennapi valóságtól. Mert mi is a mindennapi valóság, minden országban egyébként, hogy ezek a nők általában nem mi vagyunk. Ezt úgy értem, hogy Svájcban, pont ma leveleztem egyébként egy svájci feministával, ezen a területen dolgozik, gyakorlatilag nincs svájci prostituált, vagy talán 10%, tehát több mint 85% a külföldi, ezek nagy része magyar, de bármely más nemzetiségi, nigériai, de hát mondjuk nem Angliából jön, vagy nem Németországból, tehát mindig van ez a szívó erő, hogy a szegényebb helyekről mennek a gazdagabb helyekre, a nyomorúságos helyekről mennek a jó léti helyekre, délről mennek északra, és keletről mennek nyugatra. És ez mindenhol ez megtalálható. Magyarország, vagy több kelete európai ország, mondjuk Szlovákia vagy Románia, abból a szempontból különleges, hogy nekünk megvannak a saját másaink. Nekünk nem kell importálni Nigériából, mert itt vannak a romák, a cigánylányok. És nagyon nagy arányban bizony a magyar prostituáltak között roma származású nőket, lányokat találunk, aki aztán később már nem romaként, az most már mindegy, magyar állampolgárként kikerül Amsterdamba, Berlinbe, vagy Zürichbe, vagy Bécsbe, most olyan országokat mondtam, amely legalizálta a bordélytartást, tehát elkerül ezekbe az országokba, és ott már, mint EU-s állampolgár 3 hónapig ugye tartózkodhat, és munkát is vállalhat, mert ezek az államok úgy döntöttek, körülbelül azzal az időben, egy időben, amikor a svédek a svéd modellt kitalálták, hogy ők nem csak dekriminalizálják a prostituáltat, nem fogják büntetni a futtatót sem, de meg is engedik, hogy akár bordélyok is létrejöhessenek, hiszen ez nem más, mint tulajdonképpen egy üzlet, egy munkalehetőség, work, ugye, szex és work, tök jó mind a kettő, nem? A szex kellemes, Isten megteremtette nekünk, akik hívők, azt gondolják, hogy ez is nem véletlenül esik jól. Work, munka, hát az nagyon nagy becsületet ad, pénzt keresünk belőle, protestáns etika, fontos a munka. És hát persze az államok akkor adót is szedhetnek be. Ezért vannak olyan feministák, akik egyszerűen lestricizik az államot, és van egy ilyen híres könyv, hogy The Pimp State, vagyis a strici állam, amely olyan törvényeket hoz, hogy a nőket lehessen tulajdonképpen futtatni, és akkor ebből neki állami bevétele is legyenek. Tehát visszatérve a valóságra, ezek általában idézőjelben nem mi vagyunk. Nagyon nagy meggyötörtség kell ahhoz, hogy valaki eleve bekerüljön ezekbe a történetekbe. Ezek között ott van, hogy gyermekkorában szexuálisan bántalmazták, akár, sőt, valószínűleg a családon belül, hogy a nőnek, a lányoknak nem volt túl nagy értéke, hogy mély szegénységben nőtt fel az a gyermek, vagy a környezet, vagy a család, ahol normalizált volt, hogy egy nő nem mondhat semmire nemet, ahol így is úgy is ütötték, verték, meg kihasználták a testét, tehát most annyira nem volt nagy vasszizdasz, hogy akkor mások is ezt megtették, teszik vele, és természetesen kell az az anyagi vagy egyéb kényszer, hogy úgy érezze nem csak ő, hanem az egész közösség, hogy hát neki nincsen választása. És persze a legkiszolgáltatottabbak azok például a gyermekvédelemben levő gyerekek, mert ugye 18 éves korig mindenki gyermeknek minősül az ENSZ szerint, meg ugye a magyar törvények szerint is, függetlenül attól, hogy 14 éves kortól ugye szabadon szexelhet bárki bárkivel, sőt 12 éves kortól egy 18 év alattival is szabadon szexelhet. Ez nem vonatkozik arra, ha ezért pénzt kap. Ezt amúgy rajtam kívül, meg rajtad kívül, gyakorlatilag, meg a rendőrségen kívül senki nem szokta tudni, mindenki rá van fixálódva erre, de hát már elmúlt 14, hát akkor miért ne, hát akkor most nem tehetek róla annyira megbolondulok érte, ez egy kis Lolita, aki engem elcsavarta a fejemet, de a valóság nem az, úgyhogy érdekes módon, bár Magyarországon egy vegyes rendszer van arra, hogy hogyan kezeljük a prostitúció kérdését, ha egy 18 év alatti lánynak fizet egy pasas azért, hogy az, bocsánat, leszopja, análisan közösüljön vele, vagy megdugja, vagy megfojtogassa, vagy a arcára élvezzen, akkor az büntetendő cselekedet. Tehát ilyen értelemben a svéd modell nálunk is él. Nagyon kevés azonban az bebizonyított, elkapott ember, és ezt szerintem nagyon kevés felhasználó tudja. Legfeljebb azzal védekezni, hogy hát nem látszott rajta, én nem kérhetem el a személyi igazolványát, mert hát valóban a viselkedése az ilyen traumatizált kislányoknak túl szexualizált, ugye ez is mindig jele annak, hogy valami nincsen rendben, koránál idősebb, hát úgyis sminkelik ki őket, olyan ruhákba öltöztetik, és gyakran egyébként valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt is vannak. A kutatások egyébként azt mondják, hogy akik prostitúció túlélők, és ezt egyébként az én személyes tapasztalataim is megerősítik, azok ugyanolyan poszttraumás élményeik vannak, mint hogyha katonák lettek volna Afganisztánban, vagy holokauszt túlélők lettek volna. Tehát mind mentális, mind egészségügyi problémákkal küzdenek később. És hogyha még ezekre a pszichiátriai problémákra nem is gondolunk, akkor is az is valóság, hogy legtöbbször óvszer nélkül szexelnek velük. Ez azt jelenti, hogy minden vackot elkapnak. Leggyakrabban a futtatóik nem engedik, hogy ők védekezzenek másként, mert az drága, ugye Magyarországon nincs ingyenes fogamzásgátlás, ezért a fogamzásgátlás módja az az óvszer, vagy bocsánat, az ószer lenne a fogamzásgátlás módja, de valójában abortuszra küldik ezeket a lányokat, vagy megszületnek ezek a gyermekek, és aztán ott landolnak a gyermekvédelemben. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a kórházban hagyott csecsemők, akikről most olyan sok szó van, hogy nem viszik haza őket, és főleg Heves-megyében, meg Miskolc környékén óriási, ugye az EGRI kórházról volt most egy hír, előtte a Miskolci kórházról. Tehát kik ezek a csecsemők? Hogy vajon hány csecsemőnek az édesanyja valójában egy futtatott prostituált. És nem lehet, hogy a strici mondja azt, hogy ezt a gyereket most nem hozott haza, mert neked vissza kell állni az útra, vagy hát kiközvetítünk, vagy a lakásban fogadod. Mert már még menstruál a nő, még gyermekágyi vérzése van, de már újból be kell állnia. Valamint a sok megerőltető dugástól gyakran kismedencei gyulladást kapnak ezek a nők, ami meddőséget is okozhat. Tehát ez nem egy olyan vicces dolog, és akkor ez még csak egy ilyen sima aktus. Ugye, akik kutatják ezeket, vagy sok feminista ugye azt mondja, hogy a pornográfia, a pornófilmek, azok tulajdonképpen önmagában a prostitúció reklámjai, és egyébként oda visszahatnak, amúgy a populáris kultúrára, meg a divatra, meg a szépségiparra is hatnak, és egy francia állami tanulmány szerint a pornó az elérhető, tehát nem a dark webben, hanem az elérhető pornóknak a 80% az nők elleni erőszakot ábrázol. Tehát olyan erőszakos dolgokat, amiket ha egy férfi megcsinál a barátnével, akkor az neki fájni fog. Akármit is mond hozzá, hogy neki egyébként ez jó, mert esetleg már ő is ezen szocializálódott. Most ezeket ki akarják próbálni aztán a prostituáltakon. Ha mondjuk a barátnő azt mondja, hogy na, hagyjál lógva, én Zsófiltert hallgatok, tudod, mikor fogsz engem folytogatni.
Remélem, ezt mondják.
Na, hallgassatok Zsófiltert. De hát akkor még mindig ott vannak a kis prostituáltak, akikkel ezt meg lehet csinálni. Tehát ez a mindennapi valósága, és azért az nem véletlen, hogy amúgy nincsen egy ilyen szakmunkás képző, vagy egy technikum, hogy szexmunkás technikum, mert azért a saját lányát senki se szívesen küldené ide, már közülünk, mert amúgy ez nagyon gyakori, hogy ez a dolog öröklődik. Tehát azt tudjuk, hogy Indiában ez egy külön kaszt, és akkor bizony a prostituáltnak általában a lánya is prostituált lesz, már így nevelik, és hát nálunk is vannak olyan falvak, ahol bizony a fiúk arra készülnek, hogy ő majd strici lesz, a lányok meg majd, hogy majd ő kurva lesz. És akkor a legnagyobb elképzelés, hogy esetleg körmös lesz, hogy műkörmös, és én nagyon szeretném, hogyha ezt elérhetnék, de mégis ez a magyar társadalom, így én is, meg te is, hát hibásak vagyunk abban, hogy valahogy abból a kislányból nem, aztán nem körmös lesz, hanem itt prostituálják, és amikor eléri a 18. életévét, akkor pedig kiviszik nyugatra. Hozzáteszem, hogy Svájcban már 16 éves kortól lehet valaki prostituált.
És akkor, ha még az országoknál maradunk egy pillanatra, amik legalizálták a prostitúciót. Talán még egy szót megérdemelnek ezek a megabordélyok, mert amikor arról olvastam, hogy tulajdonképpen ott mi történik, akkor az azért elég durva reality check, mert hogy persze beszélünk a jogi körülményekről, meg legalizáció, meg sex work, meg bejelentett munka, meg nem tudom, de hogy ugye, amit most elmeséltél, hogy keletről nyugatra, és stb., és ott helyben nem a helyi nők dolgoznak ezekben a bordélyokban, hogy ott tulajdonképpen milyen méreteket ölt ennek az ilyen plázásított, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát hogy néznek ki ezek a bordélyok, az egészen elképesztő, hogy milyen iramban, milyen mennyiségben, milyen típusú árucikkek között válogathatnak a férfiak, akik mondjuk ide betérnek. Erről tudsz mesélni egy kicsit?
Szerintem a legtöbb embernek mondjuk a bordélyról, arról hát ilyen hollywoodi filmek jutnak eszébe, vagy esetleg Krúdi, vagy Adi Endre jut eszébe, és akkor elképzel egy ilyen szép belvárosi teret, vagy akár nem tudom, egy ilyen western városkában egy ilyen piros szőnyegek, és egy zongora, ahol egy bárzongorista zongorázik, és ilyen ledér hölgyek ott kacarásznak, meg ott jól el vannak, ez egy kis családként működik, és iszogatnak, és akkor a fantasztikus Adi, vagy Krúdi, vagy mások bemennek, és hát ez tulajdonképpen milyen szép, és mindig szokták is mondani, hogy hát az volt a szép, amikor ugye még az érettségi után a fiút el lehetett vinni a bordéba, és akkor beavatni, és úgy tűnik, hogy ezeken a helyeken imádnak lenni a nők, ez az ő kis családjuk. Nyilván hát azóta már a társadalom nagyon megváltozott, de a valóság az, hogy nem így néznek ki ezek a bordélyok belülről, vagy hogyha így is néznek esetleg ki, valószínűleg akkor se ez volt a valóság, hogy ők olyan nagyon boldogan voltak ott, és akkor is ugyanez volt, hogy kisebbségi háttérből kerültek be, nagyon nem voltak ők ott szabadok, és nem nagyon volt kiút abból. Egyébként legfeljebb madámok lehettek valamikor. Vagy akár, mint a Julia Robertsbe, ha beleszeretett egy kliens esetleg, és kimenekítette őket onnan, akkor lehettek kvázi idézőben tisztességes nők. De ezek főleg Németországban, meg Ausztriában vannak ezek a plázaszerű bordélyok, ahol tényleg úgy lehet rendelni a nőket, a hajuk színe, a bőrük színe, meg az alapján, hogy ugye milyen szolgáltatást nyújtanak idézőjelbe, mint egy étterembe, mint egy gyors étterembe. És van, ahol vannak is ilyen promóciók, hogy jár egy korsó sör, egy nem tudom, egy virsli, meg egy nő, és akkor az nem tudom hány százalékkal le van értékelve. És az érdekes, hogy amit még tudunk, hogy annak ellenére, hogy ki lehetne váltani, ugye papírokat lehetne, német TB ezeknek a tűnöknek, a legnagyobbnak nincsen, és egy csomószor, ha razziázik ott a rendőrség, akkor kiderül, hogy egy csomó emberkereskedelem áldozata. És akkor hozzák őket haza a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat üzemeltet nálunk, ugye többek között ilyen titkos menedék otthonokat. Tehát, hogyha legalizáljuk a bordélytartást, én inkább ezt mondom, mert nem a prostitúciót legalizálták itt, hanem a bordélytartást, akkor az valójában nem növelte meg a legalizációt, mert ez volt az ér, hogy kifehéríti, hanem borzasztó módon bevonzotta a bűnözést, a bűnözői szervezeteket és az emberkereskedelmet is. Most azért az emberkereskedelem az ilyen értelemben egy tabú, tehát az senki nem mondja, se egy svájci, se egy holland, se egy, most már sajnos belga is, se egy német, sem egy osztrák politikus, vagy városvezető, hogy hát persze, az szabad, nem, hát a szexmunka szabad, na de az emberkereskedelem azt nem lehet, és akkor ezért például a svájci állam sok pénzt költ arra, hogy civil szervezeteket támogasson például Kelet-Európában, hogy ezt a problémát próbálják megoldani, ugyancsak mondjuk a holland rendőrség és a magyar rendőrség között jó az együttműködés, hogy tudják kezelni ezeket a dolgokat, de azért én hallottam már német rendőrt, tehát hogy borzasztó dolgokat mesélt, hogy itt találnak ezekben a óriási bordélyokban, és pont ezen volt felháborodva, vagy a politikusok meghozták ezt a politikai döntést 2000-ben, hogy a bordélytartás az szabad lesz Németországban, és akkor rájuk zúdult a teljes maffia, nyilván akkor ez változik, hogy az az albán, az orosz, az ukrán, vagy éppen melyik maffia, vagy a magyar. Hát ez mindenképpen lealacsonyító, és az még nagyon érdekes, hogy mindenféle felmérések szerint például Magyarországon az IDEA intézet csinált a női érdek megbízásából egy felmérést 2 évvel ezelőtt, de Amerikából is vannak ilyen adataink, hogy általában a férfiak körülbelül negyede, tehát olyan 20-25%-a az, aki azt vallja be, hogy ő már használt, vagy rendszeresen használ prostituáltat. De ezen lehet csökkenteni, meg is lehet hozni a kedvüket. És érdekes azokban az országokban, mint például Svédország, vagy Franciaország, Izrael, Norvégia, stb., ahol ez az északi mode, Kanada van, ott a férfiak is úgy rájönnek, hogy hó, akkor ez valahogy mégsem teljesen oké, és persze le azt mondják, hogy jó, akkor elmennek majd Tájföldre, ugye kurvázni, de azért mégis otthon akkor kicsit jobban odafigyelnek erre, hiszen ez büntetendő, viszont ahol meg szabad, ott akkor ez a kultúra része lesz, hogy hát ez most szabad, ez teljesen legális, ő biztos akarta, tehát akkor miért ne mehetnénk el egy stag party keretében egy kuplerájba, és akkor fizetek mindenkinek nem csak egy italt, hanem egy nőt is. És így rá lehet tulajdonképpen szoktatni a fiatalokat is, normalizálni lehet, hogy ez teljesen oké.
Ja, és akkor meghallgatnám azért, hogyha a saját nővérüket, vagy húgukat találnák, vagy lányukat egy ilyen helyen, ahol épp a stag party zajlik, akkor mennyire gondolnák okének. Egészen elképesztő, hogy ezt mennyire tényleg normálisnak tekintik nagyon-nagyon sokan. Magyarul egyébként a Rachel Moran ír Prostitúció túlélőnek a könyvét ajánlom, a Kifizetve című könyvet, aki nagyon-nagyon érzékletesen leírja, hogy ennek mi a valósága, és akik komolyan foglalkoznak prostitúcióból kilépett nőkkel, egytől egyig ezt mondják, hogy ebben semmi munkaszerű nincs, ebben semmi emberség nincs, és ez egy olyan durva, elembertelenítő, traumatizáló dolog, ami történik a nőkkel és lányokkal, igen, általában kicsi koruktól kezdve, vagy fiatal koruktól kezdve, ami iszonyatos károkat okoz, és hogy ahogy mondtad, az egyenlőségmodellnek a része az is, hogy nagyon fontos az, hogy kiutat biztosítson az állam, meg a, nem tudom, egész szolgáltatások sorát ahhoz, hogy ne kelljen neki erre kényszerülnie, és hát nyilván ezt a fajta kiszolgáltatottságot, amikor egy futtató által van valaki bezárva ebbe a helyzetbe, hát az tényleg el lehet képzelni, hogy mennyire komplex segítség kell ahhoz, hogy ebből egyáltalán esélye legyen valakinek kikerülni.
Talán nem véletlenül, hogy egy magyar regényt is ajánljak, vagy magyar könyvet is ajánljak, a szociális területen működő Bódis Krisztina, aki ugye Ózdon, a Hétes telepen dolgozik most már 20 éve, és az ottani roma gyerekeket próbálja felhúzni, meg az egész közösséget, egyébként egy író is. Az ő Kemény vagy című könyve, ami a 2000-es évek elején jelent meg, az pontosan erről szól, és hogy az is kiderül, ha valaki elolvassa, vagy az ő munkásságát követi, hogy anélkül, hogy masszív szociálpolitika ne lenne egy ország, hogy igazi, klasszikus, baloldali, rengeteg pénzbe kerülő szociális munkát ne csinálna egy ország, nem lehet megoldani rendesen az egyenlőségmodellt, mert tényleg az első eleme azzal szemben, amit az ellenzék mond, az, hogy segítsük a prostituáltat, hogy őt mindenképpen dekriminalizáljuk, és még ne is büntessük azzal, mert mondjuk egy kicsivel arrébb állt a türelmi zónától, vagy egy templomot picit közel állt, és akkor szemetelt, magyarul mondjuk eldobta a papírzsebkendőt, amivel próbált ott ugye megtörülközni az aktusok után, hogy segítsük a nőket ebből kilépni, de kriminalizáljuk őket. Nyugat-Európában nyilván itt még a papírok nélküli migránsok segítése is fölmegy, vagy menekülteké fölmerül, hogy nehogy visszatoloncolják őket oda, ahonnan eladták, ahol akár az élete életveszélyben van, és átképző programokat csináljunk, nekik ajánljuk fel, hogy tényleg legyen valami olyan szakma, amiben el tudnak helyezkedni, és hát ahogy mondtam, hogy ők nagyon-nagyon rossz mentális állapotban vannak, tehát masszív megsegítésük kell nekik, pszichológusok, terápia által, amíg újra tulajdonképpen felépül az ő szétroncsolt egyéniségük. Hiszen az most már nagyon sok szó esik a gyermekek szexuális bántalmazásáról, ugye akár a Bicskei ügy kapcsán. Tehát ezt már szerintem átment, hogy akár egy ilyen alkalom az hogyan megnyomorítja az embert hosszú évtizedekre. Emlékbetörések, egy csomó minden történhet veled. Na most képzeljük el ezt, hogy ez veled minden nap többször megtörténik, mondjuk 25-ször. És ezt nyilván nem, tehát csak úgy tudod átélni, ha elidegenedsz a testettől, és kvázi kilépsz belőle, tehát egyébként pont úgy, mint a magyar nők, amikor a ruszki katonák megerőszakolták őket, mert nem különben belehalnál. És ez valóban nagyon sok pénzbe került. Talán nem véletlen, hogy ezek jóléti államok, tehát Svédország, Franciaország, Kanada, de ilyen szempontból Izrael is egy jóléti állam egyébként. Ők tudták bevezetni, ahol a szociális munka nagyon erős, és ezzel tudnak egyáltalán, vagy akarnak foglalkozni. Persze még ott is jelen van, tehát nem tűnt el Franciaországból sem maga a prostitúció, de azért 2016 óta elindultak ezen a vonalon.
És hogyha a Franciaországnál kötöttünk ki, van egy nagyon érdekes és fontos ügy, ami zajlik, jelenleg az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, illetve most nemrég hoztak egy ítéletet. Ezt megpróbálom összefoglalni gyorsan, tehát a perben 260 idézőjelben szexmunkás támadta meg a prostitúciót szabályzó francia törvényt, mivel ott Franciaországban a bíróságok nem kedveztek nekik, ezért tovább vitték EU szintre ezt az ügyet 2019-ben, és most született nemrég egy ítélet. Gyakorlatilag azzal érveltek, hogy ez a francia törvény, mivel bünteti a vásárlókat, emiatt a prostituáltak kénytelenek titokban és veszélyben dolgozni, és ezzel sérül az ő személyes autonómiájuk, szabadságuk, emberi jogaik, stb. Tehát, ahogy mondtad az elején, tehát ez az érvelés itt is abszolút megjelenik, és tulajdonképpen egy nagyon fontos ítélet született, amit nagyon sok jogi szervezet üdvözöl, mert hogy azt mondta ki a bíróság, hogy nem alkotmányellenes ez, hogy büntetik a vásárlást. Tehát magyarul ez az egyenlőség modell, amit ők alkalmaznak Franciaországban, ez jó és megállja a helyét, emberi jogi szempontból is. És azt érdemes talán körbejárni, hogy milyen hatalmas intézményrendszerek vannak egyébként, akik nem értenek ezzel egyet, tehát nem üdvözölték ezt, nem értenek egyet az egyenlőségmodellel, hanem a szexmunkás lobby modelljével, tehát a legalizációs vonallal értenek egyet, a WHO, az UNFPA, az Amnesty, ők mind a másik oldalon vannak, hogy úgy mondjam, mint amelyik oldalon mondjuk mi. De ugyanígy az ENSZ-nek például a reakciója, Rím Elszelem, aki a különleges jelentéstevője az ENSZ-nek nőjogi ügyekben, nők és lányok elleni erőszak ügyében, megerősítette, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Az Európai Migránsnők Hálózata is üdvözölte, az Európai Női Lobby is, tehát hogy itt hatalmas szervezetek vannak a két oldalon, és ez talán távolról úgy tűnhet, hogy ja, hát akkor itt most akkor mit kell gondolni, hát ha az Amnesty azt mondja, hogy a szexmunka jó, hát akkor most én azt honnan tudjam, de hogy itt szerintem talán érdekes, és te bepillantást tudsz nyújtani abba, hogy ezen a advocacy szinten mik mennek, vagy milyen harcok zajlanak, vagy akár az ENSZ-en belül is mondjuk megosztottság van, mert az ENSZ egyik keze nem ért egyet a másikkal, vagy hogy mondjam, és ez egy elég érdekes világ, amiben azért nem nagyon látunk bele, vagy hát néha látjuk, hogy kijön valami sajtótájékoztatón egy ilyen nyilatkozattal valaki, hogy most született egy ítélet, de hogy tulajdonképpen mi a jelentősége ennek, ami most történt a francia ügyben szerinted?
Tudod, nekem van egy furcsa kinkem, hogy mindig megszámolom, hogy hány nő és hány férfi van egy bizottságban, egy teremben, egy nem tudom mi. És az a 260 ember, aki az Emberjogi Európai Bírósághoz beadta ezt az ügyet, ők közöttük voltak nők, férfiak és transzidentitású férfiak is. Tehát egy elég nagy része egyébként férfi volt azok közül, akik beadták. Ezt pontosan nem tudjuk, mert csak az iniciáléjukat lehet kideríteni, tehát ez volt az MA és mások kontra Franciaország ügy. És nagyon gyakran azok a nemzetközi szervezetek, amelyek támogatják a szexmunkás vonalat, és szeretnék a bordélytartást liberalizálni, még egyszer mondom, nem a prostitúciót, mert az egyébként a legtöbb országban már senki sem bünteti a prostituáltakat, tehát az a legtöbb országban már a múlt, azok vagy meleg szervezetekkel, vagy az éjszel kapcsolatos szervezetekkel kötődnek össze, tehát inkább férfiakhoz kötődnek. És azt azért tudjuk a kutatásokból, meg a szociális munkások beszámolóiból, hogy egy picit eltér egymástól a női prostituáltak világa és a férfi prostituáltak világa. Annyiban közös, hogy mind a kettőt férfiak használják, kivéve mondjuk az egy nagyon szűk réteg, tudom, olyan is van, amikor gazdag német vagy angol nők elmennek Kubába vagy valahova Afrikába, és akkor fiatal férfiak kényeztetik őket pénzért, de általában férfiak a használók, ezek lehetnek heteroszexuális vagy ugye homoszexuális férfiak, de a nőket gyakrabban futtatják, és kevésbé tudnak jól kijönni ebből a történetből. A gyerekek között is nagyon gyakori a visszaélés kisfiúk ellen, tehát tudjuk, hogy a Népligetbe hogyan mennek ki, szintén gyermekotthonokból származó fiúk is adott esetben, de gyakran ez az életüknek csak egy részére vonatkozik, tehát ők nem mindig zárulnak bele ebbe a prostitúcióba. És ez nagyon jó egyébként, hogy aztán esetleg van kiút, és aztán már ezt maguk mögött tudják hagyni. Hát a nőknél nem ez a helyzet, ráadásul ugye a biológiai hátterünkből adódóan ezek a nők teherbe eshetnek, sorozatos abortuszvetélés, vagy a gyerek otthonba, csecsemő otthonba berakjuk a gyereket, meddővé válok, különböző súlyos problémáim lesznek emiatt. Tehát én azért azt gondolom, hogy egy picit más az strukturálisan, amikor férfiak prostituálódnak, meg az, amikor nők prostituálódnak, vagy őket prostituálják. Tehát itt van egy kicsit ilyen dolog, és ez az emberjogi bíróság, ezt most sokat hallhattuk, na nem emiatt a francia ügy miatt, hanem sajnos Karsari Dániel miatt, és itt kívánok őszinte részvétet a családjának, aki ugye nemrég halt meg, mert ő ide adta be az ügyét. Tehát ez ugyanaz a bíróság volt, ahova egyének is fordulhatnak, uh-huh. és ez a francia társaság is egy ilyen csoportosan beadta ide az ügyét, és valóban a döntés az lett, hogy nem, ez nem sérti az ő emberi méltóságukat. Egyébként bármely esetben, amikor egy hasonló érveléssel beadtak akár nemzeti bírósághoz, vagy nemzetközihez ügyeket, akkor mindig ez jött ki, hogy egy picit félretegyük a nőket, de nagyon jó szerintem párhuzam, egy szintén francia ügy, 1995-ből, ezt szintén Balogh Lidiának köszönöm, hogy megtalálta ezt az ügyet, és ezt szokták is tanítani a jogi karon. Volt egy Wackenheim nevű úr, aki egy törpenövésű férfi, nem tudom, hogy éle még, lehet, hogy még él, aki azzal kereste a kenyerét egy vidéki francia diszkóban, hogy őt ilyen mulatságokon, meg ilyen legény búcsukon ilyen védő öltözetben a falhoz csapkodták.
Jézusom.
Dobálták egymásnak, és a fal az ilyen, ilyen öntapadós fal volt, és akkor egy rátapadt. Ez valószínűleg Ausztráliából, 80-as évekből származó mulatság, a törpe dobálás. Valamikor hallottam, hogy Budapesten is néha van ilyen törpe dobálás az éjszakában. Nem tudom, wow. hogy ez igaz-e vagy sem a Buli negyedben. És hát ez betiltott a Franciaország, és akkor Wackenheim úr az beperelte a francia államot, hogy ő ezzel elvesztette a munkáját, nincs pénze, és mivel, hogy törpenövésű, ezért minden munkahelyen diszkriminálják őt, ez az ő emberi méltóságát sérti. Ez a híres törpedobálós ügy, és itt az lett az eredménye ennek, hogy nem az individualista, autonómia alapú interpretációját használta a bíróság, hanem azt mondta, hogy az emberi méltóság az egy absztrakt fogalom, elidegeníthetetlen az embertől, arról nem mondhat le az ember egyedileg. Tehát én nem mondhatom azt, hogy kend rám a szart, én ezt élvezem, és adj érte pénzt, mert ez az emberi méltóságom. Ez, hát, aki hívő ember, az azt mondja, hogy hát persze ezt ismerjük már a judeo-kereszténységből, ez az ember, az Isten képére alkotott ember, aki pedig ateista, az mondja, hogy hát persze, hát ezt tudjuk az emberi jogok nyilatkozatából, hát a felvilágosodás óta ezt mondjuk, hogy a fekete is ember, meg a jobbágy is ember, meg a rabszolgája ne is legyen. Tehát engem igazából nem lepett meg ez a döntés, de valóban rezgett a léc, mert hát ugye elképzeljük, hogy van az ENSZ, egy nagyon nagy szervezet, és akkor az egyik ága az azt mondja, hogy liberalizálják a bordélytartást, ez főleg az egészségügyel, ENSZ-el, vagy egészségügyi étszel foglalkozó területek. Itt egy-egy emberen is nagyon sok múlik. Más terület, például az említett különleges jelentéstevő Rím Álszalem, aki a nők elleni erőszakkal foglalkozik, ő pedig azt mondja, hogy nem, mert ez inherens erőszak, mind a prostitúció, mind pedig a pornográfia, és ezért mindazon országokban, ahogy a bordélytartást liberalizálták, hogy sokkal rosszabb lett a nőknek. Egyébként hozzáteszem, hogy Rím Álszalem Magyarországra látogat, és november 12-én lehet majd vele találkozni egy konferenciánkon.
Ez nagyon-nagyon jó hír. Júniusban tett ő közzé egyébként egy nagyon fontos jelentést a prostitúcióról, és ott ő is kiemeli a pornónak a szerepét, hogy azt is nagyon-nagyon fontos lenne együtt tárgyalni, mint nők és lányok elleni erőszakot, vagy megjelenési formáját annak, és azt is kiemeli, hogy ez a férfiaknak ez a vélt joga, hogy ők megvásároljanak egy szexuális aktust, ez normalizálja az erőszakot a nők és a lányok ellen, ami egyébként nyilván józanésszel teljesen egyértelmű. De valahogy, ahogy te is említetted korábban, ezt nem nagyon piszkálja senki, a keresletet, és hogy az miből fakad, és hogy a vásárlók, a használók, a kliensek, ez is érdekes, hogy őket hogy nevezzük, és rájuk például nem tapad ilyen degradáló szó, mint hogy kurva, meg nem tudom, tehát ők egy ilyen sötét, láthatatlan massza, akikről sosem beszélünk, de hogy az, hogy férfiak tömegei gondolják azt, hogy tök oké megvásárolni egy szexuális aktusra valakit, és nem csak a szexuális aktusra valóban, hanem arra, hogy ő legyen az ura és parancsolója arra az időre ennek a nőnek vagy lánynak. És hát erről nagyon sok túlélő beszámol, hogy itt nem szexről van szó, itt arról van szó, hogy ő akkor úgy gondolja, hogy jogában áll bármit megtenni, és kipróbálni, és úgy lealázni, ahogy kedve van. Erről egyébként mennyire van szó, hogy a férfiak maguk, a vásárlók maguk mit gondolnak, az ő szocializációjukkal mit kéne kezdeni, nyilván itt az egész férfi társadalom szocializációjáról is van szó, de hogy azért mégiscsak itt van egy keresleti oldal.
Nincs olyan jelentés, legyen az EBSZ, ez meg egy másik ilyen nemzetközi szervezet, vagy tehát nincs olyan jelentés, EU, EBSZ, Európai Parlament, ENSZ, bár aki tényleg utána mennek a dolgoknak, hogy ne ajánlják azt az ajánlásokban a végén, hogy valamit kezdeni kell a kereslettel, hogy csökkenteni kell a keresletet, tehát a demand, ugye angolt, ezt kell csökkenteni, mert hát ez elég logikus, hogyha hirtelen nincs rá kereslet, ha hirtelen mindenki azt mondja, hogy nem, akkor abban a pillanatban összeomlana, tehát tényleg ez így omlana össze, és nem lenne szexipar, nem lennének prostituáltak, tehát kész. Tudunk egyébként róluk, tévhiteink vannak arról, hogy kik a használók. Az egyik tévhit az, hogy hát ezek ilyen szerencsétlen, magányos, kövérkés, idős, vagy ilyen nagyon béna, ilyen incelszerű fiatalok. Ez egyáltalán nem biztos. Mindenféle férfi vásárol szexet. A legtöbb egyébként házasságban él, vagy van állandó párkapcsolata, vannak gyerekei adott esetben, és valószínűleg a kvázi szabad piacon is képes lenne barátnő vagy akár szeretőt tartani. Tehát ez is kicsit gyanús, hogy talán valami mást vásárol inkább. Nem is tulajdonképpen szexet, mert lehet, hogy amúgy van szexhez hozzáférése. Lehet, hogy nem bármilyen szexhez. Tehát lehet, hogy azért egy olyan erőszakos vagy egyéb szex, tehát az asszony azért azt mondja, hogy, ahogy mondtam, hallgatok Zsófiltert, ezt velem, ne? És akkor van még egy ilyen elképzelés, ami egy érdekes vonulata a szex munkás vonalnak, hogy fogyatékkal élő férfiak, akiknek vannak szexuális igényeik, és biztosítson az állam nekik, például Csehországban ez egy trend, biztosítson az állam nekik úgynevezett szociális asszisztenseket, magyarul olyan nővérkéket, akik elmennek a fogyatékkal élő férfi lakására, és hát akkor ott, nem tudom, kiverik neki, vagy nem tudom, mit csinálnak, de ezt így elintézik, mert hogy ez egy emberi joga neki. Ez mindig érdekes, hogy feminista mindig megforgatja, nem csak az a kinki egy feministának, hogy megszámolja hány nő, hány férfi, hanem az is, hogy megfordítja a történeteket, és ha megfordítjuk, hogy mondjuk a fogyatékkal élő nők tömegeihez küldenek-e férfi szociális asszisztenseket, nem tudok erről, pedig azt biztosan tudom, hogy a nőknek is vannak szexuális igényeik.
Ne idegesíts, Bori!
Kézzel, ilyen radikális dolgot állítok.
Ezt most kell megtudnom a 30, nem tudom hányadik epizódban? Fú, te ezt jó is, hogy említed, ez a fogyatékos férfiaknak való szexbiztosítás, vagy hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ettől, ez nekem annyira bőröm alá mászik, én ettől annyira ideges leszek, én nem tudom miért. Talán azért, mert amikor az e körüli érvelést hallom, akkor ott szerintem csúcsra járatódik az ilyen érzelmi alapú érvelése a dolgoknak, hogy nyilván, amikor fogyatékos emberekről van szó, akkor mindenki felteszi, hát ők a legkiszolgáltatottabbak, nem tehetünk más, mint hogy segítünk nekik, és hogy nagyon nehéz érvelni jól, szerintem a lobbival szemben, amikor jönnek ezek az ilyen, de hát mi lesz velük típusú érvek. Viszont közben szerintem ez a fajta érv rendkívül sértő a fogyatékos emberekre nézve, ha végig gondoljuk, és én nagyon felháborítónak tartom, hogy egyrészt azt gondolják minden fogyatékos emberről, hogy ők egyébként prostitúció használók akarnak lenni, és hogy nekik ez a mindenek feletti vágyuk, hogy nekik ez a joguk teljesüljön, vagy hogy egyáltalán ezt egy emberi jognak tekintik ők is. Másrészt meg, hogy senki nem beszél a szociális munkásoknak, vagy a nővérkéknek az emberi jogairól és méltóságáról, hogy gondoljuk, hogy képzeljük, hogy ezt mondjuk valakinek a munkakörébe tartozónak elvárásként berakjuk, hogy elégítsen ki akár mit tudom én melyik intézményben, egy fogyatékos férfit vagy az otthonában, és hát nyilván a kereslet, a demand, ahogy te is mondtad, megint csak a férfiak oldaláról merül fel, vagy az érvelésekben is mindig a férfiakra gondolunk, hogy őket majd a nő kielégítik, és ez mint egy ilyen, nem is tudom, magától értetődő dolog van tálalva. Én ettől teljesen rosszul vagyok, és igen, az, hogy a fogyatékos nők egyébként szexuálisan hogy vannak, arról valahogy nincs annyi szó. És lassan, úristen, el is telik az időnk, esetleg még beszélhetünk arról, hogy éppen most zajlik egy vita az Európai Tanácsban. Európai vagy Európa Tanács?
Európa Tanács.
Igen, mert azt hiszem, így nélkül, bocsánat. Ha erről esetleg egy pár szót mondanál, mert ez annyira aktuális, hogy, és egyébként egy magyar delegáltunk is van ott, aki részt vesz ebben a szavazásban, mert itt is fog születni valamilyen ítélet, hogy itt mi történik most jelenleg.
Hát ez is nagyon tipikus példája annak, hogy jelentéseket írunk, és akkor szavakon vitatkozunk, és ezekről szavaznak politikusok, és akkor így a lobbisták mind a két oldalról próbálják befolyásolni. Ugye az Európa Tanács nem véletlenül bakisztál bele, mert mindenki össze szokta keverni, mert van az Európai Unió, az egy dolog, ugye annak tagjai vagyunk, és van az Európa Tanács, ott nincs I, ami pedig egy régebbi képződmény, mint az Európai Unió, és a béke megteremtése célja, az oroszok is tagjai voltak egészen azt hiszem tavalyig, de Magyarország természetesen tagja, de ők is Strasbourgban vannak, meg az Európai Parlament is néha ugye utazik, meg szavaz Strasbourgban. Ezért az említett emberjogi bíróság az ennek a része, az Európa Tanács része ott Strasbourgban. Tehát amikor mondják, hogy jó van, menjél te Strasbourgba, ugye?
Akkor
oda küldik az Európa Tanácshoz, és annak van egyébként egy parlamentje is, ahova a mindenkori nemzeti parlamentek küldenek delegáltakat. Így tőlünk is, mindegyik pártból vannak ott emberek. Tudtommal ezen az ülésen Gurmai Zita vesz részt az MSZP részéről, és egy belga szocialisták elkezdtek készíteni egy jelentést a prostituáltak, illetve emberkereskedelem áldozatainak az életéről, vagy hátteréről, hogyan lehetne segíteni őket. Tehát ez egy tényleges szocialistákhoz illő jelentésnek indult, ami ugye arról szól, hogy hogyan segítsük ezeket az embertársainkat, honfitársainkat, és aztán időközben megváltozott a jelentés címe is, meg a jelentéstevője is, és most egy Ben Cika nevű belga férfi egyébként, a jelentéstevő szocialista, aki már a szexmunkások az életéről, illetve az élet körülményeiről és azok javításáról készítette el a jelentést. Mondom, tehát időközben megváltozott, amiben érdekes módon javasolják azt is, hogy ezt a német modellt vegyék át, tehát hogy dekriminalizálják a prostitúciót. Ugye megint nem azt mondják, hogy a bordéltartás dekriminalizációját jelenti, mert már nincs európai ország, ahol a prostituáltat egyébként büntetné a törvény. De ez nagyon veszélyes precedens jelentene, és egyébként ellentétben is van a létező jogi szabályozásokkal, legyen az ENSZ, vagy Európai Unió, vagy akár a nemzeti törvények. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, és hát ebben is a női érdeknek az anyaszervezete, az Európai Női Lobby is részt vett levelekkel, a már említett Rim Al-Salamens különleges jelentéstevő is írt támogató nyilatkozatot a mi oldalunkon, hogy ezt ne fogadják el, ezt a jelentést, mert ez nem volt beleírva a lobby levélbe, de hát, hogy tulajdonképpen ilyen báránybőrbe bújtatott farkas, tehát úgy néz ki, mint egy emberi jogi jelentés, de hát valójában ez katasztrofális eredménye járna, hogy aztán komolyan is vennék a megszavazott jelentést. Meg olyan német képviselő nők is egyébként írtak lobby levelet, akik pont a saját országokon belül küzdenek azért, hogy ezt a német modellt megváltoztassák, és ne lehessen szabadon bordét tartani. És akkor itt tényleg apró szavakon, betűkön megy a húzavona, akkor felveszik a kapcsolatot mind a két oldalról különböző lobby szervezetek a politikusokkal, hogy ezért és ezért, ezt csinált. Szavazd meg, vagy ne szavazd meg, vagy ezt a módosítót szavazd meg, vagy azt a módosítót szavazd meg, és akkor ugye érvekkel alátámasztja az ember. Nagyon komoly tudományos munka zajlik e mögött, és hát itt is a hasonló megoszlást látunk, mint a francia ügyben, az EMA kontra Franciaország ügyben, hogy nagy ilyen emberjogi szervezetek, vagy némely melegeket képviselő nemzetközi szervezet, az támogatja ezt a jelentést, női feminista szervezetek ellenzik, természetesen a szexmunkások különböző szervezetei támogatják a jelentést, és azt is tudni lehet, kérlek, hagyj sorosozzak egy kicsit a Zsófilterben. Mert én is ugye soros ügynök voltam sokáig, azt hiszem, ezt megengedhetem magamnak, hogy gyakran a szexmunkás oldalt azt a nyílt társadalom alapítványok támogatják, rengeteg pénzzel, nagyon komolyan megtolva, miközben mondjuk itt a nőszervezetek meg gyakorlatilag elsorvadnak, és az kifejezetten rossz pont, hogyha egy feminista szervezet abolicionista, tehát a svéd modellt támogatja, akkor nem sok jóra számíthat egyébként anyagi támogatásban. Erről vannak személyes tapasztalataink is. Tehát, hogy, és szintén nyilván a nyílt társadalom alapítvány szintén nem gonoszságból, hanem az emberi jogok, az emberi méltóság szempontjából támogatja ezt a mozgalmat. Csak ahogy te is említetted a Pretty Woman kapcsán, hogy ez egy picit egy ilyen álságos, elképzelt valóság, és az igazi valóság nem az. Nem az olyan eszkort lányoknak a valósága, akik egyetemi tanulmányai mellett, ő elkezdett ugye eszkortkodni, és nagyon sokat keres vele, senki nem veszi el a pénzét, és már ki is fizette édesanyja adósságát, vett 3 lakást árva kis testvéreinek, és közben még a Harvardot is elvégezte. Tehát én néha nem tudom, hogy ezek valósak, vagy ezt valami újságírók gyártják valahol ezeket a cikkeket, de az biztos, hogy nagyon nagy gépezet dolgozik azon, hogy romanticizálja, bocsánat, a hazugságokkal terjesszen el a prostitúció valóságáról, és ugyanakkor pedig azon kevesen dolgoznak, hogy azt is meglássuk, hogy a nagy többség számára, aki nem a Harvardra jár egyetemre, hanem a hétes telepen van, vagy nem tudom, itt van a 8. kerületben, vagy egy gyerek otthonban van, azzal mi történik, és azzal mi lesz vele. És ugyan készültek nagyszerű filmek erről is, meg valamennyire látjuk ennek is a valóságát, de mégis kevésbé tudja befolyásolni a közpolitikát, meg a közgondolkodást.
Talán az is egy ilyen fontos alapvetés bármilyen nő téma kapcsán, hogy ami a nap végén annak kedvez, hogy a férfiaknak ezt a jogosultságát kielégítse, az valószínűleg nem a jó irány, hogy használhassák a nőket, mármint úgy értem, és valahogy arról kevés szó van, hogy tényleg mi a realitása ennek, és nagyon szépen köszi Bori, hogy ezt az egyébként általában unalmasnak tűnő lobbymunkát, meg érvényesítő munkát egy kicsit közelebb hoztad, és érzékeltetted, hogy a rengeteg szakmai munka, és a mit tudom én, milyen szavazások a nagy intézményekben, valahol Európában, a tanácsokban, meg itt-ottam ott bíróságokon, azoknak igenis nagyon konkrét impaktja van nők és lányok életére, például prostitúció témájában. Tehát például ez a szavazás, ami most zajlik az Európa Tanácsban, az nagyon komoly precedenst teremthet. Úgyhogy nagyon szépen köszi beszélgetés.
Még mondhatok valamit?
Persze.
Azért van közös pont a szexmunkás szervezetekkel, és ez pedig a kármentés. Tehát amikor arról van szó, hogy harm reduction, hogy én vagy ők tudnak-e adni kotont annak a lánynak, hogy ne csinálják már fel minden 9. hónapban, akkor az jó, akkor adjunk neki. Hogyha arról van szó, hogy adjunk meleg teát, mert már ki van állítva oda az útra már 10. órája, akár 40 fok van, akár mínusz 5 fok van, akkor az jó, akkor adjunk neki teát. És hogyha nyilván azt ők sem mondhatják, hogy az emberkereskedelemet ők támogatják, mert az törvénytelen, tehát Svájcban például a szexmunkás részben ilyen szervezetek tartanak fenn sheltereket, akkor az jó, akkor tartsunk fenn, de mégis egy kicsit elvonatkoztatva ettől, az nem mindegy, hogy milyen törvények vannak. Mert megfelelő törvényekkel akkor az egész jelenséget meg tudjuk akadályozni.
Nagyon szépen köszi, Bori, tényleg nagyon szuper volt, hogy ezeket elmondtad.
Köszi, hogy jöttem.